Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Műszőrszálakon keresztül érzékeli az érintést a tudósok által kifejlesztett e-bőr. Megnyílt a világ első olyan városi repülőtere, amely repülőautók fel- és leszállását teszi lehetővé. Az űrben gyártanának folyékony lencséket az űrteleszkópokhoz. Ultraprecíz atomórák változtathatják meg a másodperc definícióját. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Első hírünkben egy új technológiával kifejlesztett hologramról lesz szó, amit nem csak látni, de hallani, valamint tapintani is lehet. Kutatók megtalálták a módját annak, hogyan készítsenek olyan hologramokat, amelyeket nem csak látni, de hallani, sőt tapintani is lehet. A fejlesztők az újfajta hologramot egy régi technológia felhasználásával valósították meg. Ultrahang segítségével mozgatnak egy polisztirolból készült, de csupán néhány milliméter gyöngyöt, amire közben piros, kék és zöld fényeket vetítenek, így jelenítik meg a hologramot. A gyöngy a kutatók szerint nagyon gyorsan mozog, így az emberi szem csak az elkészült alakot látja. Az eljárás ahhoz hasonló, mint amikor fotókból készítenek mozgóképet. Az ultrahang pedig ahhoz kell, hogy a hologramnak hangja is legyen, illetve a felhasználó meg tudja fogni. Az új technológia a régi televíziók működéséből merít ihletet, amelyek egyetlen színsugárral pásztázzák végig a képernyőt, de olyan gyorsan, hogy az agyunk egyetlen képként értelmezi azt. A kutatók azt remélik, hogy a technológia tökéletesítésével idővel még látványosabb eredményt tudnak elérni. Az imént egy új fejlesztésről esett szó, ami ultrahang segítségével teszi láthatóvá, hallhatóvá és tapinthatóvá a hologramot. Maradunk a tudományos témakörnél, mégpedig tudósok által kifejlesztett e-bőrről adunk tájékoztatást, ami műszőrszálakon keresztül érzékeli az érintést. Németországi tudósok kifejlesztettek egy új típusú elektronikus bőrt, amely beültetett kicsiny műszőrszálak segítségével képes detektálni, ha valami megérintette. Az e-bőrök olyan elektronikus tulajdonságokkal rendelkező vékony fóliák, amelyek a természetes emberi megfelelőjük számos képességét, például a rájuk nehezedő nyomás vagy az őket környező hőmérséklet érzékelését reprodukálni tudják. Ezek a speciális burkolatok jelentősen megkönnyíthetik a szövetátültetést igénylő betegek életét, illetve például a végtagprotéziseket vagy akár a robotokat is fejlettebb tapintóképességekkel ruházhatják fel. Egy hasonló, kutatók által kifejlesztett kültakaró is ilyen, csak éppen a felületén ágaskodó mesterséges szőrszálaknak köszönhetően szenzitivitás tekintetében kevés vetélytársa akad a mezőnyben. Az új e-bőr előállításakor a mágneses nyúlványokat egy speciális anyagba ágyazták a tudósok. A mesterséges szőrszálak a valódiakhoz hasonlóan gumószerű gyökérzettel rendelkeznek, amely a szálakat érő tapintó hatás ösztönzésére mozgásba lendül. A gyökereket olyan háromdimenziós mágneses szenzorok ölelik körül, amelyek a tő pontos helyének nyomon követését valós időben is lehetővé teszik. Az érzékelő hálózat ilyen módon a taktilis hatás irányát is könnyen meg tudja állapítani. A találmányt kidolgozó csapat szerint a mágneses szenzorokat kiterjedt lapok formájában ömlesztve is könnyen elő lehet állítani. Az érzékelők egy mikroorigami nevű procedúrán keresztül állítólag automata módon képesek magukat doboz alakba hajtogatni, hogy aztán a műszőrszálak talpazatát könnyebben be tudják fogadni. Előző hírünkben egy újfajta elektronikus bőrről adtunk tájékoztatást, ami műszőrszálakon keresztül érzékeli a tapintást. A továbbiakban egy papírvékony hangszórót mutatunk be, ami csekély energia felhasználásával működik. Maradjanak velünk!
Tudomány!
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Következő témánkban maradunk a technikai újításoknál, ugyanis elkészült a jövő hangszórója. Különleges fejlesztéssel rukkoltak elő amerikai mérnökök, a szakemberek egy papírvékony hangszórót készítettek el, ami alig fogyaszt áramot. Az újfajta hangszóró tenyérnagyságú, súlya pedig körülbelül annyit nyom, mint egy érme. A használatához két vezetéket kell rákapcsolni, majd a vezetékek másik felét csatlakoztatni egy 3,5 mm-es jack ajzathoz. A szakemberek szerint teljesen mindegy, hogy milyen felületre teszik le, a hangminőség ugyanolyan jó marad. A hangszóró a zajszűrésre is képes, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a környezeti zajokkal azonos amplitudójú, de ellentétes fázisú hangokat generál, így a kettő kioltja egymást. A szerkezet minimális torzítással képes lejátszani a hangot, ugyanakkor a hagyományos hangszórók által használt energia töredéke is elegendő a működtetéséhez. A fejlesztés egészen biztosan meg fogja ragadni a mobilipar figyelmét, így nincs kizárva, hogy néhány éven belül visszaköszön majd a technológia egy-egy fülhallgatóban. Előbbi témánkban egy mérnökök által kifejlesztett papírvékony hangszórót mutattunk be, ami jóval kevesebb energiával működik, mint a jelenlegi eszközök. Egy innovatív fejlesztésnek köszönhetően felaprítja a használt mobiltelefonokat egy új robot, ami elődeinél jóval körültekintőbben dolgozik. Erről adunk tájékoztatást következő hírünkben. Egyre több újrahasznosított anyagot használ a készülékeiben egy amerikai multinacionális informatikai vállalat. Környezetbarát kezdeményezéseiről szóló legújabb jelentésében egy irat megsemmisítőszerű, új generációs telefon szétszedős robotját mutatta be. Az innovatív fejlesztés által a robot szét tudja választani az elektronikai alkatrészeket, hogy azután visszanyerhetők legyenek a telefon alapjához, akkumulátorához, vázához használt értékes, ritka földfémek, amelyek amúgy eltűnnek a hagyományos megsemmisítőgépekben. A gép abban különbözik a társaitól, hogy a mechanizmusait kifejezetten arra tervezték, hogy lebontsanak bizonyos részeket, amelyeket a robotelődök nem tudtak teljesen szétválasztani. Aprítási automatizálása lehetővé teszi a mágnesek elkülönítését az audio moduloktól, és olyan módon bontja le az alkatrészeket, hogy a gyártóvállalat utána be tudja gyűjteni a ritka földfémeket. A robot segítségével a cég kibővítheti az újrahasznosított anyagok felhasználási folyamatát új termékeihez. A vállalat már piacra dobott olyan készülékeket, amelyek a cég saját tanúsított újrahasznosított aranyát használták. Az elektronikai termékek felépítésében újrahasznosított ón, újrahasznosított kobalt és számos tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított ritka földfém elem is szerepelt. Egy új robotról adtunk hírt az imént, ami úgy aprítja fel a használt mobiltelefonokat, hogy közben szétválasztja az értékes elektronikai alkatrészeket újrahasznosítás céljából. Megnyílt a világ első repülő autóknak tervezett repülőtere, erről számolunk be következő hírünkben. Amíg a mérnökök és tervezők azon dolgoznak, hogy kifejleszték a vertikálisan fel- és leszálló repülőgépeket, addig egy brit cég azon fáradozik, hogy bemutassa, a városi légiközlekedési központok működése nem is olyan bonyolult, mint amilyennek látszik, és az ehhez tartozó infrastruktúra létrehozása sem komplikált. A projekt ugyanis 15 hónap alatt készült el az első repülőautók számára használható repülőtérrel. A leszállóhely kivitelezése a tervezéssel együtt került ennyi időbe. A repülőteret annak bemutatására készítették, hogyan csökkenthetik a légszennyezést és az utak torlódását. A repülőtér egyébként képes kezelni az elektromos drónokat és a légitaxikat. A jelenlegi helyszínen május 15-éig tartózkodik a bemutatásra szánt repülőtér, azt követően a cég az Egyesült Királyság más helyszínein állítja fel újra, hogy minél többen megtapasztalhassák a vele járó élményt. Megnyílt a világ első olyan városi repülőtere, amely repülőautók fel- és leszállását teszi lehetővé, erről számoltunk be az imént. A következőkben az űrkutatás és csillagászat területéről hozunk friss információkat, tartsanak velünk!
a tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy átalakított repülőgépről hallhatnak a következőkben, ami segítségül szolgál a csillagászati megfigyelésekben. Csillagászati megfigyelést végeznek egy repülőgépen, amit úgy alakítottak át, hogy a törzs hátsó részén egy nagyméretű ajtó legyen, amely repülés közben kinyitható. Ide helyezték el a tükrös teleszkópot, mellyel a tudományos munkát végzik. A teleszkóp 2010. május 26-án látta meg az első fényt, melyet infravörös tartományban való csillagászati megfigyelésekre terveztek. Az obszervációt a stratoszférában körülbelül 12 kilométeres magasságban hajtja végre, ami azt eredményezi, hogy a teljes infravörös tartomány 85%-a elérhetővé válik. A repülőgép a Föld felszínének szinte bármelyik pontja fölött el tud haladni, lehetővé téve a megfigyelést az északi és a déli féltekéről is. A közel 10 órás hetente 3 vagy 4 alkalommal végrehajtott éjszakai repülések a magnetoszféra, csillagkeletkezési régiók, üstökösök, ködök és galaktikus központ megfigyelésére szolgálnak. A tükrös teleszkóp, amely a legtöbb nagy infravörös távcsőhöz hasonlóan túlméretezett 2,7 méter átmérőjű főtükörrel rendelkezik. A teleszkóp, mely messze a legnagyobb, amit valaha repülőgépbe helyeztek, a törzs bal oldalán található, nagyméretű ajtón keresztül kémleli az eget. Az obszervatóriumot úgy tervezték, hogy nagyon könnyű legyen, amihez polimer kompozit anyagot használtak. A teleszkóp állványa tartalmaz egy nyomás alatt lévő olajos csapágyrendszert, mely védi a műszert a repülés közben fellépő rezgésektől. A követést elsősorban giroszkópokkal és nagysebességű kamerákkal érik el, amik kompenzálják a folyamatos mozgást, valamint a légáramlásból és a repülőgép hajtóműveiből származó rezgéseket. A távcső kabinját a felszállás előtt lehűtik, hogy az megfeleljen a külső hőmérsékletnek, ezzel megakadályozva a hő okozta alakváltozásokat. Leszállás előtt pedig nitrogéngázzal árasztják el a fülkét, hogy megakadályozzák a nedvesség lecsapódását a hűtött optikán és műszereken. A 8 éve tartó tudományos munka hamarosan befejeződik. Az 5 éves fő küldetését követően jelenleg egy 3 éves küldetés hosszabbítást hajt végre a repülőgép és azon a teleszkóp. A döntés szerint azonban legkésőbb szeptember 30-án az égi obszervatórium végleg befejezi megfigyeléseit. Egy átalakított repülőgépről adtunk hírt az imént, amit csillagászati megfigyelésekhez alkalmaznak. Témánál maradunk a továbbiakban, mert hogy következő cikkünkből kiderül, miért az űrben gyártanak folyékony lencséket az űrteleszkópokhoz. A tudomány mai állása szerint a legnagyobb űrteleszkóp tükrének átmérője 6,5 méter. De vajon lehet-e még nagyobb tükröket készíteni és még messzebbre nézni a múltba? Tették fel a kérdést amerikai kutatók annak szem előtt tartásával, hogy a még nagyobb tükrök készítése roppant bonyolult lenne. Először ki kell önteni a tükör alapformáját, majd melegítéssel és lassú hűtéssel meg kell keményíteni az üveget. Ezután az üveg lecsiszolása és tökéletes formára polírozása, majd a lencse tesztelése és bevonása következik. Ez még nem is olyan vészes a kisebb objektíveknél, de mi van, ha a kutatók nagyobbat szeretnének? Sokkal nagyobbat. Ennek érdekében valami egészen más találtak ki. Folyékony lencsékkel 10-szer, sőt akár 100-szor nagyobb tükröket lehet készíteni az űrben, ráadásul sokkal rövidebb idő alatt. A kapcsolódó kísérletekben egy nemzetközi kutatócsoport vesz részt egy amerikai kutatóközpontban. A szakemberek vizsgálják a folyadékok felhasználását teleszkóplencsék készítéséhez, amelyet az anyag kilövése után az űrben is meg lehet tenni. Ha a technika beválik, az űrteleszkópok sokkal nagyobbak lehetnek a jelenleginél. Az előbbiekben megtudhattuk, miért az űrben gyártanának folyékony lencséket az űrteleszkópokhoz. A folytatásban új generációs ultraprecíz atomórákról lesz szó, amik forradalmasíthatják az eddig használt céziumos órákat.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Soron következő hírünkben a másodperc új definícióját elemezzük ultraprecíz atomórák segítségével. Még nincsenek is készen, de már tudományos forradalmat robbantottak ki az új generációs ultraprecíz atomórák. Búcsút inthetünk a ma ismert másodperceknek, ha az eddig használt céziumos órák helyét átveszik az optikai órák, amelyek sokkal pontosabbak, mint a korábbi egyébként rendkívül pontosnak tartott társaik. Kutatók szerint eddig méterruddal mérték az időt, most viszont valóban milliméter pontosságú mérésekre lesz lehetőség. A mérés történetében ritkán történnek újítások, de azok fontosak. A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal legutóbb 2018-ban fogadta el a kiló, az amper, a kelvin és a mol új definícióját. Az utóbbi kivételével mind változik, ha az idő definíciója is megváltozik. Az optikai atomórák jóval gyorsabb ketyegést tudnak észlelni, mint a céziumosak. Nem is biztos, hogy a cézium a legjobb elem, amivel meg tudják állapítani a másodperc hosszát. A kutatók stronciummal, itterbiummal és alumíniummal is kísérleteznek. Az új definícióhoz a kutatók majdnem az abszolút nulla fokig hűtik az atomokat, majd lézersugárral bombázzák őket. Ezután egy direkt erre a célra kifejlesztett készülék leméri az atomok periódusosan ismétlődő állapotváltozását. Kutatók szerint már nem kell sok idő ahhoz, hogy megváltozzon az idő, ha rendben folynak a kísérletek, a pontosabb adatok alapján már 2030-ra elfogadhatják az új másodperc definíciót. Ultraprecíz atomórák változtathatják meg a másodperc definícióját, derült ki az előbbi hírünkből. A következőkben az első magyar telefonközpont létrejöttéről és működéséről adunk tájékoztatást. 1881. május 1-én kezdte meg működését az első magyar telefonközpont 25 előfizetővel Budapesten. A berendezést az akkoriban Thomas Edisonnal dolgozó Puskás Tivadar és testvére Ferenc építette meg, és kiképezték az első telefonos kisasszonyt, akinek két úri családtól kellett ajánlólevelet hoznia. Élvonalbeli technológiának számított a telefonközpont már csak azért is, mert az első használható telefonkészüléket csak pár évvel korábban, 1876-ban készítette el Alexander Graham Bell, és mindössze három évvel korábban épült meg a világ első kereskedelmi telefonközpontja az USA-ban, szintén Puskás Tivadar ötlete alapján. Nem csak a hazai telefonálás elindítója volt a Fürdő utcai létesítmény, hanem az egyik legkülönösebb feltaláló zseninek, a szerb nemzetiségű Nikola Teslának is, aki itt kapta élete első állását, majd Puskás ajánló levelét, amivel a zsebében utazott tovább az Egyesült Államokba, hogy megalkossa máig csodált és kutatott találmányai sorát. 1882. február 1-én megjelent az első budapesti telefonkönyv, mind a 238 előfizető címével és nevével. Évenként kellett előfizetni a szolgáltatásra, amiért cserébe bármennyiszer és bármennyi ideig lehetett telefonálni. A beszélgetések hosszát ugyanis nem mérték. A kapcsolás pedig úgy történt, hogy a hívó felvette a készüléket, mire egy kisasszony beleszólt, hogy halló, majd kézzel kapcsolta, szó szerint összekötötte a hívott felet. De miért éppen halóztak már a hőskorban is, szinte azonnal a telefon megjelenésétől? Kézenfekvő magyarázat, hogy a telefonnyelv is Puskástól származik, és a legenda szerint Edison is megerősítette, hogy a halló a magyar hallom szóból ered. A rádió őse, a híreket közlő telefonhírmondó azonban ízig-vérig Puskás találmány, és magyarul szólt a világon elsőként 1893. február 15-én a következő szavakkal. Üdvözöljük Budapest lakosságát, üdvözöljük olyan szokatlan módon, amely páratlan az egész világon. Üdvözöljük az első várost, amelyből a telefonhírmondó az egész világon győzedelmes útjára indul. Az első magyar telefonközpont történetéről hallhattak az imént. A folytatásban a macskák titokzatos életéről tudhatunk meg többet. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk!
Halas Rádió. a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kutatók azt vizsgálták, merre járnak a kijárós macskák, ha elmennek otthonról. Norvég kutatók GPS nyomkövetős nyakörvek segítségével 92 kijárós házi macska életmódjáról végeztek megfigyeléseket. A házi macskák bolygónk legelterjedtebb ragadozói, és egyre több bizonyíték gyűlik arról össze, hogy a vadvilág apróbb tagjai körében milyen hatalmas, milliós, vagy épp akár milliárdos arányú lehet az általuk elejtett zsákmány. Tájképi jelenlétük ökológiai következményekkel járhat, amelynek arányát helyesen felmérni csak úgy lehet, ha tudjuk pontosan, hol is jár a bársonytalpú. E feladatra vállalkozva Norvégia déli részének egy településén végeztek felmérést 1,1 négyzetkilométeres területen, 76 háztartásban élő 92 házi macskát vizsgáltak, amelyek közt 90 ivartalanított volt, kettő pedig még kölyök. A macskák GPS jeladói segítségével kirajzolódott a kutatók előtt, hogy a lakóközösség macska állománya milyen területet jár be, hol mennyi időt tölt el. A GPS mellett számos udvarban, kertben felállította kameracsapdákat is, amelyek rögzítették az előttük elvonuló cicákat. Ebből aztán a kutatók elkészítették a terület macska tájképét. Kiderült, hogy a cicák a szabadban töltött idejük mintegy 80%-ában átlagosan alig 50 méterre voltak otthonuktól, s még a legnagyobb maximális távolság átlaga is csupán 352 méter volt. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a macskáink igencsak otthonülők, még akkor is, ha kijárósak. A kutatók háromdimenziós ábrát is készítettek, ahol a macskatájkép csúcsai jelzik azokat a helyeket, amelyet több cica és gyakran látogatott. Az egyes macskák közt nagy egyéni különbségek adottak, hisz minden macskatartó jól tudja, hogy ahány macska, annyi eltérő egyéniség, ez pedig a nem otthon töltött idejükben is megmutatkozott. Fontos megjegyezni, hogy az ivartalanított macskák eleve jóval kevésbé járnak el otthonról, mint ivaros fajtársaik, így egy-egy félig meddig idealizált helyzetet ábrázoltak a kutatók, de soha korábban nem készült még ilyen sok állatot bevonó vizsgálat. A kutatás végén minden résztvevő macska tulajdonos kapott egy digitális térképet, amelyen megnézhette, merre járt a cicája a vizsgált időszak során. Az ilyen lakosságot civil kutatókként bevonó vizsgálatok azt segítenek elérni, hogy felismerjék a macskatartók az állataik vadvilágra kifejtett hatásait, és együttműködő módon igyekezzenek megoldást találni ezekre a problémákra. A kijárós macskákat vizsgálta egy kutatás, melyben feltérképezték a házi kedvencek látogatási helyszíneit. Erről számoltunk be előző hírünkben. Az orvostudomány világából következik most egy kutatási eredmény, melyből kiderül, 7 óra az ideális alvásmennyiség a középkorú és idős emberek számára. Tudósok majdnem 500 000 38 és 73 év közötti felnőttet vizsgáltak, akiket alvási szokásaikról, mentális egészségükről és jólétükről kérdezték, és egy sor kognitív tesztet is végeztettek velük. Csaknem 40 000 résztvevő esetében a kutatók megkapták az agyukról készült MRI felvételeket és a genetikai adataikat is. Az adatok elemzéséből kiderült, hogy a túl rövid, de a túl hosszú alvás is összefüggésbe hozható a kognitív teljesítmény csökkenésével. Az érintettek lassabban teljesítették a teszteket, és gyengébb volt a figyelmük, valamint rosszabb a probléma megoldó képességük. A kutatók azt is megállapították, hogy a túl sokat vagy túl keveset alvó embereknél gyakrabban jelentkeznek a szorongás és a depresszió tünetei, és rosszabb volt a közérzetük. Az eredmények birtokában a kutatók felhívták a figyelmet arra, hogy különösen időskorban nagyon fontos a jó alvás. A 7 óránál jelentősen több vagy kevesebb alvás a mentális egészség romlásával és a rosszabb mentális teljesítménnyel hozható összefüggésbe a középkorú és idős emberek körében, derült ki az előbbi kutatásból. A következő kutatás rámutat arra, hogy a különböző nyelveket beszélő emberek eltérően érzékelhetik a világot.
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Utolsó témánkban az anyanyelv, a gondolkodás és a színek kapcsolatát elemezzük. Köztudott, hogy a nyelvek különböznek egymástól nem csak hangzásukban, hanem szókészletükben, dallamosságukban is, de az csöppet sem nyilvánvaló, hogy a különböző nyelvű emberek másféleképpen látják-e a világot. Az érzékelés ugyanolyan, de ennek a kifejezése már erősen különbözik a nyelvek sokfélesége miatt. Ennek az érdekes és elgondolkodtató tézisnek a vizsgálata már évtizedek óta foglalkoztatja a tudósokat. A nyelvi kutatások a minden nyelvben meglévő színfogalmakat kezdték vizsgálni, hiszen ezek azok a konkrét dolgok, amiket minden ember lát, éljen akár a déli vagy az északi sarkon. De hiába látják, ha nem ugyanúgy fejezik ki. Tudósok szerint anyanyelvünk határozza meg, hogyan érzékeljük a világot, vagyis ha más a nyelvünk, máshogy kódoljuk környezetünket. A tudósokat ma is foglalkoztatja, hogy a nyelv hogyan változtathatja meg észlelésünket és gondolkodásunkat. A vizsgálatokhoz jó kiindulási alap a színérzékelés és a színek elnevezése, mert ezek sokféleségén keresztül megérthetjük, hogy a nyelv befolyásolja-e az észlelést. A gyermekeknek csak néhány színt vagy kategóriát tanítunk, általában a szivárvány színeit. Ezek a színnevek a különböző nyelvekben eltérőek. Egyes nyelveknek vannak olyan csoportosításai, amelyek másoknál nem léteznek. Kérdés, hogy ez befolyásolja-e a színek megkülönböztetését, és vajon a színek érzékelése változik-e attól függően, hogy milyen nyelven beszélünk. Ha a feketére és a fehérre gondolunk, akkor megállapíthatjuk, hogy ezek minden nyelvben alapszínnevek, de vannak olyan nyelvek, ahol csupán ez a két alapszínnév létezik, noha alapszín még a piros, sárga, zöld, kék. Hiába érzékeljük ugyanúgy a színeket, máshogy fejezzük ki őket, hiszen más a szókészletünk. A színek ugyan objektív létezőknek tűnnek, mégis problémásak, mert elektromágneses hullámok révén nehezen definiálhatóak. Fogalmaikat, elnevezésüket először egy 1969-es kísérletben csoportosították. Ez alapján a magyarban 9 színcsalád létezik, de ez a szám nyelvektől függően változik. Az orosz nyelvben nincs kék, de külön színnevek vannak a világos és a sötét kék meghatározására. A tudósok ezt a nyelvi különbséget használták ki egy kísérletben. Orosz és angol anyanyelvűeknek világos kék és sötét kék négyzeteket kellett párosítani. Egy angolul beszélő számára ezek mind csak a kék árnyalatai voltak, de az orosznak bizonyos feladatokban muszáj volt különbséget tenni a sötét kék és a világos kék között. A kísérlet eredményei azt mutatták, hogy az oroszul beszélők gyorsabban tudták megkülönböztetni a színeket, ha két különböző kategóriába sorolhatták őket, mint amikor ugyanabba a kategóriába kellett betenniük. Az azonos kategóriába tartozó színek megkülönböztetése nehezebb és időigényesebb volt számukra, de az angolul beszélőknél nem volt ilyen probléma. A nyelv befolyásolja a gondolkodást és a nem nyelvi képességeket, és ezért a különböző nyelveket beszélő emberek eltérően érzékelhetik a világot. Erről szólt utolsó hírünk. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy műszőrszálakon keresztül érzékeli az érintést a tudósok által kifejlesztett e-bőr. Megemlítettük, hogy megnyílt a világ első olyan városi repülőtere, amely repülő autók fel- és leszállását teszi lehetővé. Kiderült, hogy miért az űrben gyártanának folyékony lencséket az űrteleszkópokhoz. Hallhattak az ultraprecíz atomórákról, amik megváltoztathatják a másodperc definícióját. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Találkozzunk egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából!
a Lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.